Igen.
Tegnap ültem benne.
Van nálunk egy E-osztály?
Igen. Érdekel?
Érdekel.
Menjél vele.
Megyek vele.
Nagyon jó, de nem tökéletes.
Kényelmesnek kurva kényelmes.
Hát én még egy napot mentem vele, és körülbelül
várjál, 30 kilométer. Várjál, én ennek a nemzetközi annyira statikus bemutatóján voltam, hogy egy szobában állt. Oh. És ott lehetett nézegetni a hifiét, meg ilyesmi. Én igazából akkor nagyon kívántam, és nagyon úgy képzeltem, hogy ez nagyon jó lesz, mert úgy álló helyzetben ülni benne egy csoda volt.
Na, a futómű komfort az...
Futómű komfort egész jó, egyébként azért most már kicsit árnyaltabb a kép, mint az első 5 kilométer után, azért ezek a nagy kerekek ezt is egy kicsit felborítják. Nagyobb kátyúknál megdöccen, beleesik, kicsit nyekereg a belső műanyagok, azért nem az a minőség.
Mekkora nagy kerék?
19.
19. Pont tegnap beszéltem a Bisteivel, aki ugye ideadta nekünk lakossági tesztre a CLK-ját, amiről már meséltünk, hogy mennyire csodálatos.
CLK.
CLA, bocsánat. Igen. Mennyivel jobb egy autó, aminek van rendes neve. Na mindegy.
Igen.
És dicsértem neki, hogy mennyire jók ezek a 16-os kerekek, és ő azt mondta, hogy hát neki fáj az a méret így szemre, és azt mondta, hogy emberek rendszeresen szólnak neki, hogy mik ezek a kis fos kerekek az autón.
Igen, de látszik, hogy nem ehhez jó. Volt méretezve, de így jó.
És a tesztautókon azt mondta, hogy a legnagyobb a 18-as, ami erre lehet, és akkor nyilván a tesztautókon 18-as volt sportfutóművel.
Valószínű.
AMG paket, ja. Igen. Az enyém legalábbis az volt.
Ezt a becsületes Neppernek a versben adott válasz, az ez azért van itt, mert kiraktuk a Facebookra, és felolvasta Szabó Gyula?
Nem, én olvastam fel, csak a Bandi tartotta nekem a kamera mellett.
A válaszolok én is versben, pedig sose csináltam.
Kedves Csaba című.
Ne, ez tényleg Petőfi Sándor verse. Nem duskálok az időben, hogy ezzel is pacsáljam. Volvónál az 5-hengeres, 2-4-es szívó, a családi mindenes, a legmagasabb nívó.
Ennyi, azért... A kopasz nem lehet megfogni, érted? Próbálják sarokba szorítani versekkel, meg ilyenekkel, de azért ennél sokkal dörzsöltebb.
Ezt a harmadik verszakot mondjuk kevésbé értem, hogy is van. Tehát itt
az a legjobb.
A rím, hogy váltóból az automata, fasza, hogyha jó az, de amikor bajok vannak, szádban van a lófasz.
Jó az automata, hogyha jó működik, de az ötgangos ájszín, hogyha elromlik, az sok pénz.
Én inkább egy kézit vennék, izguljanak mások, olcsó kocsinak a felét, fizessed ki máshol.
Ott egy kis szó ismétlés, igen.
Szábot Rovert nem vennék, nem vagyok én hibbant, ZX után C4-be üljön, aki bújjant.
Ez teljesen.
Szép. Ezen túl kopasz írja mindig verset.
Én azt mondom, hogy dalban kéne legközelebb, mert most már szintet kell lépni. Volt egy a vers az az alap.
Nem véletlenül van behangolva a gitár ott a hátam mögött, az Bandi gyorsan behangolta, de...
Csodálkoztam is, hogy van egy gitárod egy dobozban, ami be van hangolva. Az eredeti, ez nagyon nem rád vallott.
Az eredeti terv az volt, hogy Bandi csendesen penget a háttérbe, és megzenésítjük ezt, de aztán letettünk róla már.
Miért?
Ez sokat tartott.
Kell még, hogy legközelebb tudjunk még hova fejlődni.
Így van, nem kell minden patront ellőni.
Új zene, tehát így 4 akkord random, és arra ki énekel?
Hát ez az.
Ja, hogy ez az.
Aha. Hát vagy csak egy ilyen slam poetry keretén belül.
Hát nem slam poetry, hiszen megvan írva a vers.
Bandi hozzá trombitáját majd.
Bandi nem hajlandó trombitálni. Na, viszont itt van még az Égéstér stúdiójában, mellyel kapcsolatban nyilván köszöntjük a hallgatókat. Mát Dávid kollégánk, aki a munkahőse, hiszen most volt, ő volt a Le Mani kihelyezett tudósítónk. Szeretettel köszöntünk, Dávid, kérlek, meséld el néhány legfontosabb benyomásodat, különös tekintettel arra, amikor a Porsche pedokban pánikszerűen elaludtál egy fotelben.
Igen, mondjuk kicsit nehezebb helyzetben voltam, mint tavaly, mert azért egy ilyen 24 órás verseny az a körítésekkel együtt inkább 30-40, és azért tavaly könnyebb voltunk, a Pistával együtt voltunk, és felváltva azért tudtunk dolgozni, meg azért úgy más, hogyha
tartottuk
az ember...
Tartottuk egymásba a lelket.
Igen, hogyha ember mellett van társaság, úgy egész más. És...
De aludják ezt, szóval mivel, nehogy már aludjál.
Igen, és azért tényleg azt kell tudni egy ilyen sajtóközpontról, ugye a Porsche-nál ez konkrétan a Media Hospitality, a Porsche Media Hospitality, hogy úgy azért éjfélre nagyjából lekopnak tényleg a töltelék újságírók, úgymond, mert és egy ilyen helyen nagyjából háromféle embert lehet úgymond találni, hogy vannak az életmód újságírók, mint ilyen, mint a Forbes-tól, Playboy-tól, stb., akik úgy tényleg...
Nem, akik Brad Pittet spotolják, és igen, elemzik az öltözetét.
Igen, meg megpróbálnak csinálni vele egy selfie-t, vagy egy ászit, és akkor utána úgy le is kopnak, hogyha ez összejön.
Mi az az ászi?
Amikor többen vagytok egy olyan képen, amit valaki...
Az már nem selfie?
Nem, hogy a selfie az, hogyha egymagad csinálod.
Bandi, te milyen generáció vagy? Z? Vagy X? Mert ezt azért tudnod kéne ezt
a... B-nél szerintem lemaradtam.
Bandi, az talán még X, nem vagy... Na mindegy. És akkor vannak ugye egy ilyen központban azok a fajta Porsche-sok, akik annyira nem belső körös Porsche motorsportosok maradva a Porsche-nál, hogy mondjuk a boxban legyen helyük, ők úgymond a töltelék a Porsche-nál.
És csak lejjebb vettem, hogy ne zörögjön annyira a klíma. Elnézést. Ja, de.
Ezt nagyon rossz lesz hallgatni, mert ezt nem lehet hallani, amit ti beszéltek.
Ja, értem.
Dávid, ne.
Jó, folytatom. És akkor vannak az autós újságírók, de mondjuk az mondjuk négyből egy fő egy ilyen központban, és az éjfélre már annyira elfogy a tömeg, hogy nincs semmi inger, ami ébren tartson, és nálam is ez volt, hogy elmentünk egy ilyen két órás kis túrára, így a Porsche kanyarba, ott nem látunk semmit, mert pont safety car volt, stb. És akkor visszajöttünk, és hát semmi, hát leültem, és nem volt inger, és elaludtam. Mondjuk ez még hozzátartozik az, hogy a Porsche-nál úgy nézett ki ez a központ, hogy voltuk úgymond a dolgozóasztalok.
Ugyanaz volt, mint tavaly.
Mint tavaly, azok a nagyon fapados, nagyon kemény, de ott legalább nem tudsz elaludni, és van konnektor. Viszont vannak ezek a kicsit kényelmesebb bőrfotelek, ahol
se konnektor, se
ahol semmi, és odaülsz, akkor előbb-utóbb úgyis elalszol, mert mindened lemerül, viszont már ahhoz fáradt vagy, hogy ott még
itt én más. Hát ez tavaly úgy nézett ki, hogy akkor együnk valamit, vagy együnk még egy kávét, vagy menjünk ki biciklizni, vagy valami legyen.
Igen, szóval azért ez így.
Voltam én is egyedül, nagyon szopó.
Egyedül, nagyon, igen.
Nagyon szopó.
Igen, én egyébként, amikor 3 éve kint voltam, azokat irigyeltem, akik kinültek az Ünödier egyenes végén.
Milyen egyenes végén?
Ünödier, azt
hiszem. Ünödier, vagy
Ünödier. Ünödier, igen, nem vagyok én sem.
Miről van elnevezve, egy ember, vagy egy nagy baleset?
Szerintem nem, helyiségnév.
Azt hiszem az helyiségnév, sőt a birtoknak a neve, azt hiszem.
Lehet.
Igen, a birtoknak a neve, ami ott van.
Bocs, Bandi, szabad ne feled, ugye a Le Mans-i pályán na, az a lényeg, hogy ugye a fele, vagy nem tudom hányad része közút.
Így van.
És hogy, de hogy a pálya többi része is nyitva keresztül van, tehát hogy oda bármikor bárki oda mehet, nem a Le Mans-i pályára.
Nem, olyan, mintha a Hungaroringről lemennél egy szervizúton, és akkor bemennél, mit tudom én, Szada felé, kanyarodnál, aztán visszajössz.
Vannak lezárva szakaszok, de a pálya által bekerített területen ugye ott települések vannak, ott ugye a közlekedés
nem tudsz körbe menni, hogyha most odamész.
Ja, tehát nem lehet ugyanazt eljátszani, mint a Nordschleifén. Tehát nem lehet egy ilyen projektet nem csinálni, hogyha mondjuk megcsinálnád a Gerhard Plattner nyomában egy diesel 1.4-es AX-el.
Nem, mert
és amikor ugyanezt Le Mans-ba, hogy menjünk egy kis fogyasztású kört.
Amikor ugye nincsen verseny, akkor a közút az közút, és onnan nem tudsz bemenni a pályára, amikor meg verseny van, akkor meg azért nem
meg
tudsz bemenni.
Meg teljesen mások a közlekedési szabályok nyilván.
Meg a Nordschleifén ott nem úgy van, hogy ott ti, amikor ti mentetek a ti körötökre, akkor nem mentetek rá a ringre. Ott le lehet zárni. Vagy
pontosan.
Na, de igen, itt nem, hogy igen. Itt tényleg a pályán a nyomvonalnak a része az a ring is, ahol mondjuk a MotoGP is fut.
Igen.
Úgyhogy ez itt egész más.
Nem, ugye megpróbáltuk tavaly körbejárni Dáviddal, de igazából fizikailag se lehet mindig a palánk mellett menni, meg közel kerülni, meg aztán tényleg a vége az, de hogy ez a 6000 eurós biciklikkel ott csapattunk le a Dombon gázba, Dzsindzsába, szóval nem.
Dávid, most kivitt téged?
Ugyanúgy. Most én voltam a Porsche-val, tavaly a Pista, és most én. Én tavaly a Nissannal voltam, de ott mindegy, ott inkább végül átmentem a Porsche-hoz, mert az úgy nem kicsit körülményesre sikerült.
De akkor viszont láttad az örömöt, meg az őrületes drámát, vagy nem tudom, akkor már nem aludtál, tehát akkor már magadhoz tértél.
Igen, de mondjuk az is érdekes, hogy mondom megint csak azt, hogy tényleg itt ebben a hospitality-ben itt azért tényleg más a közeg, mint a boxban, mert a boxban tényleg azok vannak, akiknek közvetlen munkahelye a Porsche motorsport, és ők tényleg a bőrükön érzik, hogy ennek mekkora tétje van. Itt a központban itt annyiból volt más, hogy itt még a Porsche-sok is kicsit együtt éreztek a Toyotával. Szóval mindenki érezte annak a súlyát, hogy itt ha a Toyota, mondjuk ezt mondjuk 4 órával a futam előtt, hogyha a Toyota nyer, akkor is azért az nagyon jó tesz Le Mans-nak.
De 4 órával a futam előtt gondolták a Porsche-sok, hogy a Toyota-nak van
gyorsan, esélye. Gyorsan, hogyha tudjuk, akkor most egy ők pár mondatban foglaljuk össze, hogy mi történt a 24 óra alatt, így nagyjából az élen vagy a top 3-ban.
Én nagyon keveset tudok, mert ott a központban mi ebből nem sokat vettünk észre.
Hát az Audi-nak az elején műszaki gondjai voltak, turbót kellett cserélniük, nem is voltak különösebben gyorsak, de hát ezt tudtuk. És lényegében az volt végig, hogy az élen az egyes rajtszámú Porsche, meg az egyik Toyota álltak felváltva. Hol ez, de aztán a Toyota így úgy nézett ki, hogy ezt a 30 másodperces előnyt végigtartani tudja. Az a lényeg, hogy szinte a verseny 3/4-ig az első 5 autókör azon a
30 másodperce volt a Toyota előnye?
Végig persze, sőt a GT-ben még sokszor ennyi se volt.
De figyelj, ez 384 kör, ugye?
Hát attól függ, hogyha nincs sok safety car, akkor igen.
Na de ez annyira kicsi a valószínűség, egy 384 kör. Körülbelül, hogy ennyi idő alatt 30 másodperc.
16 óra után, vagy 18 óra után az első 5 autó még körözönösségben volt.
Ez nagyon brutális egyébként, tehát tényleg, amit Winkley mond, az hallatlan.
Ebből is látszik, hogy itt nyélen megy folyamatosan mindenki.
Hát nem az, eddig is mindenki nyélen ment.
Meg kvalifikációs.
Na de hogy ennyire egyformák. Tehát ez azt jelenti, hogy annyira szög egyformák, hogy ugyanannyira érdekes kérdés, mint én azon szoktam gondolkozni, hogy hogy lehet az, hogy a holdnak mindig ugyanaz az oldala mutat a föld felé, és erre mondják, hogy hát persze, hiszen megegyezik a forgása, a föld körüli keringésének a blablabla, de hogy annak mennyire kicsi az esélye, hogy évezredeken keresztül nem mozdul, hogy ennyire takra megegyezik. Körülbelül ugyanennyi a valószínűsége annak, hogy ilyen 300 elég hosszú körön keresztül 30 másodpercen belül maradjanak.
Hát úgy, hogy ugye kaphatnak defektet, lehetnek balesetek, esik az eső, néha ki kell állni, stb. Tehát eddig, tehát ez most nagyon ebbe az irányba mentem, mert tavaly is nagyon-nagyon közel volt a befutó, és most valahogy nagyon ebbe az irányba mentem, annyira profik lettek a csapatok, annyira nincsenek műszaki problémák például, tehát a két élen álló autónak gyakorlatilag nem volt műszaki problémája mondjuk 23 óra 55 percig.
Ez a Le Mans alapja, hogy akkor nyersz, hogyha konstans, nem kell leggyorsabban menned, csak konstans, és nincsenek gondjai.
Azért most már leggyorsabban
kell menned. Gyorsnak is kell lenni,
ez pont Webberéknél látszott, hiába leggyorsabban.
Ez tavaly, mikor a Dáviddal együtt voltunk, ők úgy estek ki, hogy ők az érő estek ki, azt hiszem.
Hát most is nagyon esélyes.
Most is.
Az milyen csapat a Webber?
Ugyanúgy a Porsche, igen, a másik autó.
Ő az egyes számú Porsche.
És ki a Toyota?
Sarazen Nakajima Davidson, azt hiszem.
Nem, a végül, ami elvérzett trió, az a Davidson Nakajima Buemi.
Buemi, igen. A Sarazen.
Hát érdekes volt, hogy oda mentem a befutó után egy olyan 20 perccel hozzájuk a box mögé, és akkor pont akkor sétáltak vissza. Uh-huh. És a Davidson, ő egész máshogy kezelte ezt, hogy ő nevetett. Mindenki ott ment oda sajnálkozni, ugye jöttek vissza a Porsche és a kis a pályáról mindenki, és a Nakajima meg a Buemi, aki lehajtott fejjel hisztízve bementek, a Davidson meg...
De hát most már mit tud csinálni?
Na de várjál, mert hogy tehát az volt, hogy nem tudom, 20 hány órán keresztül ment az élen mondjuk a Toyota.
23 óra.
És mikor volt az, hogy egyszerre csak egy...
5 perccel a vége előtt.
5 perccel a verseny vége előtt volt az, hogy megállt.
Nem, legyünk pontosak. 5 perccel a vége előtt az történt, hogy a Ünodier egyenesen a Nakajima bemondta a rádióba, hogy nincs power.
Miután kijött a sikánból, igen.
És 200-zal tudott menni már csak az autó ott, ahol egyébként 320-szal szokott menni, vagy még többel, és gyakorlatilag annyira lelassult az autó a végére, hogy begurult a célegyenes és ott a pódium előtt megállt az autó konkrétan 2 perccel vége. Tehát, hogyha a következő kör teljesíti, akkor megnyeri a versenyt.
Igen, egy kör.
Igen, ott az volt a baj, hogy kellett kezdeni még egy kört, ugye 24 óra plusz be kell fejezni azt a kört, amit megkezdtek. Igen.
Na, de hát ez ilyen, ez benne van.
Azért ez irtózatos dráma volt, tényleg dráma, mindenki ott ült a tévé előtt, és
nem értette senki.
De most ez hogy történhet meg?
Nagyon érdekes, hogy még aztán visszamentem utána a Toyotától, visszamentem a Porschéhoz, és ott volt egy japán újságíró társaság, és volt egy bácsi, aki egész jól beszélt angolul, és ő mesélte, hogy otthon már felrobbantak az oldalak, a japán oldalak. Már órákkal a vége előtt felrobbantak, és hogy utána ugye más miatt robbantak fel az otthoni oldalak, és írt, vagy mondta, hogy olvasott kommenteket, japán kommenteket, és ott sokan hisztíztek, hogy a Porsche miért nem engedte át a Toyotának. És akkor mondta, hogy is, hogy oké, mondtam, hogy de hát miért, és akkor mondta, hogy persze ez egy kulturális különbség, hogy valahogy Japánban ez úgy jött le, hogy hát elvették tőlük azt, ami már az övék volt, persze ez hülyeség, de mondta, ő is mondta, hogy szerinte is hülyeség, de hogy értsen meg, hogy van egy ilyen kulturális különbség, hogy Japánban sokkal úgy kezelték, hogy a Porsche igenis átengedhette volna akkor már a végén a győzelmet a másik Toyotának, ami jött mögöttük.
Ez egyébként lehet, hogy van egy ilyen, tehát a japán mentalitás, az nem tudom, megvolt, hogy ilyen olimpiai, meg egyéb mindenféle világversenyeken, hogy a legkevésbé dopingoló nemzet az a japán. Tehát, hogy valamiért a japánoknál a győzelem önmagában, tehát, hogy ott nincs ez a mindenáron győzni, hanem ez a tiszta versenyzés, és lehet, hogy...
Ez abszolút
egyébként
tiszta...
Egyébként a szívem mélyén én úgy érzem, hogy az erkölcsi győzelem a Toyota.
Az erkölcsi győzelem a Toyota.
Mert ők sokkal kisebb pénzből csinálták, teljesen esélytelennek számítottak.
Ezt tudjuk? Tudunk számokat?
Számokat nem tudunk, de én a német közvetítést néztem.
200 millió euró az Audi költségvetése egy szezonra, egy vecc szezonra.
Na, akkor Pista tud számokat is. Én a Toyotáját nem tudom, de bent volt Alexander Wurz a német közvetítésben, én azt néztem, és Wurz ugye Toyotás ember, és mondta, hogy hát ő nem bocsánat kérek, vagy hogy nem úgy kifogásként mondja azt, hogy a Toyota sokkal kisebb pénzből versenyzik, de nyilvánvalóan a töredékéből, mint akár a Porsche, akár az Audi.
Ebben abszolút igaza is van.
Egy helyen versenyeznek, meg ezért meg ők is oda teszik magukat, de nekik sokkal-sokkal kisebb a büdzséjük. Idénre tök új autót építettek, úgy érte, hogy új motor, új hajtáslánc,
hát ezért új aerodinamika. Tavaly ezen
és igazából az, hogy idejöttek, és ezt a tempót nyomták, ezt még szerintem a Porsche meg az Audi sem.
Már pénteken nyilatkoztak úgy a Porsche-nál, hogy hű, hogy ezt nem gondoltuk, pedig ugye esett az eső az idő.
És ugye kulcsfontosságú volt még, hogy ők 13
mit nem gondoltak volna?
Hát, hogy ilyen gyorsak lesznek
hogy
a Toyota.
Ilyen gyors lesz a Toyota.
Mert ugye egy vadonatúj aero kitet hoztak, ami még nem volt kipróbálva.
És úgy voltak gyorsabbak, hogy az autójuk hatékonyabb volt, mert ők 14 kör tudtak menni tankolás nélkül, míg a Porsche csak 13-at. Úgy tudtak 14-et menni, hogy mit tudom én, hogy nagyon...
Lift-and-coastoltak sokat, igen.
Hogy nagyon sokat
spóroltak. Igen, de ennek nem volt előjele, mert ugye idén lement már 2 futam, az a széria, aminek a Le Mans is része, és hogy ott
Mert idehozták el ezt az új csomagot, úgyhogy nem is tesztelték sehol, csak úgy rohadtul biztosak voltak benne, hogy ez jó lesz, és igazuk is lett.
Szerintem nem voltak biztosak benne csak.
Hát ez rossz. Viszont amit Finki mondott...
Honnan gondoljuk, hogy jobb szélcsatornája van a Toyotának, mint a Porsche-nek?
Nincs jobb szélcsatornája, csak...
Akkor hogy tud egy jobb aerodinamikai...
Mert ez egy low drag...
Nekik van szélcsatornájuk, volt. A Porsche-nek meg az Audinak nincs.
Igen, különben hát van a Toyota.
Olyan szélcsatornájuk legalábbis nincs, amiben ilyen autókat tudnak tesztelni. A Toyotának van egy hatalmas nagy motorsport központja Kölnben, és ott akkora gyáruk van, hogy a Le Mans-i program és a VRC program mellett ők még bérbeadják a szélcsatornájukat, míg az Audi a Sauberhez megy, a Porsche pedig a McLarenhez megy szélcsatornázni. Tehát ez nagy előny.
Ez nagy előny.
Viszont szegény Toyota, aki olyan kevés pénzből dolgozik, de azért van egy rohadt szélcsatornája.
Hát azért nem véletlenül a világ legjobb autógyártója már egy ideje, ha még mindig ők azok, de azt hiszem még ők azok. Viszont ez nagyon szép, amit mondasz, meg nyilván az erkölcsi győzelem a Toyotáé, és nagyon fair volt a Porsche-tól, hogy ki is twittelték azt a képet, hogy
hát...
küzdelem volt minden, de abban viszont...
Az egy ilyen kétélű tweet
abban viszont
tweet
a Porsche-nak volt igaza, akik azt mondták, hogy igen, de ez a verseny nem 23 óra 55 percen áttart, hanem 24
óra. Ez így igaz.
Pont.
Hát, hogy ez egy úgynevezett endurance verseny, ahol ugye az újságírók is megméretnek, és időnként a bőrfotelben könnyűnek találtatnak. Én egy külön ilyen újságíró futam, hogy ki nem alszik el, tudod, meg különböző dopingszereknek hála.
Ugye azt el kell mondani, hogy az a jó a Porsche Hospitality-be, ellentétben a többivel, hogy ugye tavaly is, amikor egyrészt tök normálisan be tudtam vinni Dávidot, megkértem egy karszalagot, azt adtak neki is, mert nem fognak ezen tökölni.
Várj, mert tavaly más cégeknek a vendégei volt.
Igen, ő a Nissannál volt,
a Nissannál voltam, és a Nissan, mint kezdő, hát relatív kezdő, ugye újrakezdőként volt ott Le Mansban, és ők nagyon messze foglaltak helyet.
Ez nem a amatőrség miatt van szerintem, mert én már 2 évvel előtted voltam, azt hiszem, szintén a Nissannál, és akkor is ugyanez volt.
Na de az a lényege, hogy a Porsche Hospitality-be járnak kajálni a versenyzők, meg a csapattagok is, szóval nekik nincs külön.
Idén nem.
Most
idén
nem voltak
ott? Néha feltűnt, meg a Leap, aki végül nyert.
Nem emlékszel, tavaly ott topzódott
tavaly
mindenki,
ott volt,
most ott félre a húsos tálról őket. Meg...
Sztárból is kevesebb volt, igen.
Igen. De ez jó megvan a szerep, meg jó helyen van nagyon. Ott van a pedok közepén lényegében. Ott vagy
hát például ez a különbség, hogy ki mennyi pénzt áldoz rá, mert ez elképesztően sok pénzbe kerül, hogy a Porsche ott legyen, és ott vendégül lásson nem tudom hány száz embert azon a placon.
Na várj, és hogyha én nem vagyok egy nagy motorsport buzi, csak így megnéztem nagyjából, hogy ugye ez mint, azt hiszem ez a legnagyobb ilyen megbízhatósági verseny így a motorsport történetben, ugye
hát
1900...
Visonta után.
Hát nyilván Visonta után. Tehát 1923 óta megy a verseny.
Most nem akartam más dátumra szerveztük a Visontát, hogy ne az legyen, hogy konkurálni. Nem vagyunk Bibörniek lesz tonok.
Szóval, hogy eleinte a Bentley-k mentek nagyon jól, tehát így a 20-as években, aztán bejöttek az Alfák, ami mai ésszel már teljesen felfoghatatlan, hogy az Alfa egy meg... Mondjuk nem hát felfoghatatlan, hiszen egyszer kellett, hogy jó legyen.
Forma 1-be is, meg a Grand Prix versenyekbe is.
Azért az igen, egészen más verseny volt.
Igen, és hogy aztán a 60-as években ugye jött a Ford Ferrari Vendetta.
Hát azért csak a Porsche-nak van 18 győzelme Le Mansban.
És csak a Porsche-nak
szóval
van 18
győzelme.
Na mindegy, és hogy időnként van egy Nissan, aki ugye kihurcolász minket. Időnként vannak fellángolások, hogy a Peugeot, ugye a Peugeot nyert egyszer, igen, amikor nagy le van lelkesen.
Vissza is akarnak jönni jövőre amúgy a PSA.
Na várjál, hogy ti láttok-e valami trendet, hogy mondjuk az utóbbi egy-másfél évtizedben, leszámítva mondjuk a Porsche-t, hiszen az nyilván megkerülhetetlen, de hogy látszik-e valami, hogy valaki feljövőben van rajtuk kívül?
Szerintem az látszik, hogy az Audi kezdi elengedni ezt a témát, de ez csak az én benyomásom.
Ebbe egyetértünk, hogy ők most nyertek,
hatalmas sorozatot csináltak. Tehát, hogyha 2000-es éveket nézed, akkor olyan Audi dominancia 12-ből
9-et nyertek, ráadásul illetve úgy 9-et, hogy az az autó, ami egyszer nyert, és Bentley-nek hívták, az is egy Audi volt igazából.
Tehát az igen, Audi szerintem most kezdi átadni ezt a történetet a Porsche-nak.
Igen, nem sok értelme van így, hogy ők házon belül.
Hát nem, hát azt nézd meg, igen, hogy amíg ment a dízel szekér, meg a dízel technológia volt.
De hogy az Audi ezt a dízel miatt csinálta, nem?
Addig az Audi ott volt, meg erősen, de most már egyre inkább tolódik el az autóipar is az alternatív, meg a hibrid hajtás közé, és akkor már mint a technológia éllovasa jön be a Porsche. És biztos vagyok benne, ezt beszéltük is ott a srácokkal, akik a Vettel élnek ezzel a sorozattal, mindennel, hogyha nyert volna idén az Audi, akkor elengedi és kivonul. De talán a Toyota is.
A Toyota amúgy valószínűleg ki fog belátható.
Még jövőre jön, még jövőre maradnak.
Igen, mert ugye most mennek vissza a VRC-ben.
Igen, de jó ez a kocsi, de tudni, hogy a Porsche az marad, és jövőre állítólag jön a Peugeot, vissza kell jönni a PSA-ba, nem tudom honnan szereznek rá pénzt, mert nekik nagyon sokba került a 2010-ig bezárólag az a program, akkor voltam először még ők.
Hát nézd, ez egyébként szerintem nagyon kérdéses, hogy egy ilyen Le Mans-i verseny, hogy egy verseny az évben, ahol villanthatsz egyet, vagy hasra eshetsz, hogy ez egyáltalán megéri-e, vagy hogy bárhol kifizetődik-e. Nekem az az érzésem...
Írják rá autóra, mint az, hogy Car of the Year, hát akármicsoda ez, hogy Le Mans winner egy Corollára.
Corollára lehet, hogy nem, de amikor a Toyotás főnököt, akinek tudtam is a nevét, de nem ugrik be, ugye már megnyerte már a Toyota egyszer ezt a versenysorozatot, amit vesznek hívtak. És akkor mondtak, hogy jó, ezt már megnyertük, de még Le Mans-t nem nyertünk. És igazából ez az egy verseny számít, az, hogy ki nyerte meg azt a bajnokságot.
És ez annyira lutri ez a verseny, hogy tényleg beleölheted a dollár igen, milliókat.
Hát lásd Peugeot, amikor 2010-ben kivittek, és a négy autóból három megállt.
Igen, hát meg most a Toyota ugye, hogy 5 perccel a vége, tehát ez annyira kiszámíthatatlan, és annyira... Nem tudom, hogy tényleg, hogy van-e ennek bármilyen befolyásoló ereje, vagy brandépítésbe ez mekkora. Nekem az a benyomásom, hogy lehet, hogy itt egyes embereknek a preferenciája, mert ugye aki követi a motorsportot, meg aki szereti Le Mans-t, az szívvel, lélekkel szereti, és az a mindene, és hogyha van egy ilyen ember mondjuk a döntéshozók között, akkor szerintem az a gyár fog bejönni Le Mans-ba, ahol van egy olyan döntéshozó, aki Le Mans buzi.
Nézd meg, hogy a Ford az megjött, és biztos lehetsz benne, hogy ezt a győzelmet ezt a,
mondjuk a Ford
zseniális marketing jó csinálják, és azt tuti, hogy a következő pár hónapban vagy évben minden erről fog szólni, hogy ide jöttünk és megnyertük 50 év után 50 years és back, it's a revenge, meg
A Ford kihasználja, de szerinted lesznek egyel több korollát azért, mert a Toyota megnyeri Le Mans-t, ha megnyeri?
Azt nem tudom, de a versenynek biztos, hogy jó tett, hogy a Ford most nyert, mert hogy Amerikában megint lesz neve Le Mans-nak az egész biztos.
Hát meg ugye a Fordnak nagyon jó a marketing, és zseniálisan trollkodnak, hát amikor úgy bemutatták a LaFerrari-t tavaly előtt Genfben. És mindenki röhögött, hogy lett egy autónak az, hogy a Ferrari.
Akkor utána jött a LaFocus?
Nem, és akkor a Ford tavaly megvette a legnagyobb molinót, amivel burkolják a csarnokot kintről, kirakták ezt a GT40-et, és csak ennyire hozzá, hogy LaFord. És sikítva röhögött mindenki, mikor meglátta, hogy LaFord, nyilván nem úgy hívják. De hát ez egy fricska volt. És vissza is jöttek, és meg is vertek mindenkit. Jó, mondjuk nagyon szoros
verseny volt ott is a verseny. Az döbbenetes sztori, hogy a Ford megnyerte ezt idén. Tehát úgy jöttek ide, hogy még nem mentek.
De ez a melyik kategória?
Ez a GT kategória, amik úgy néznek ki, mint autók, és igazából tehát van köze a szériához. Mondjuk úgy van köze a szériához.
Ezek között a holdkompok között mentek a fókuszok, vagy hogy volt?
Nem, hát ez egy másik kategória, ugye együtt engednek el, mint...
De hát egyszerre vannak a pályán.
Persze.
Hát a Ford persze. GT az azért nem egy fókusz kategória. Igen. Tehát azt,
egy középmotoros,
úgy építették, hogy azzal meg akarják nyerni Le Mans-t, és akkor eladnak még egy párat utcára is, mert az kötelező, mert azt előírják a szabályok.
Meg is nyerték, jöttek.
De igazából ezt Le Mans-ra építették ezt az autót.
De amúgy nem volt nagy a szájuk szóval, tényleg azt mondták.
Hát de.
Ne.
Nem.
De én ott voltam Spában, amikor még a Vets futamon előtte, és ott mondták, hogy azért tudják ők, hogy ez még nagyon tanuló év, és tudják, hogy tudják, hogy a Ferrari azért hiába van új autóval, és hiába kiforratlan még az új Ferrari, de azért tudták ők, hogy ez kemény.
És szoros is volt, ott is másodpercek, ott egy hiba döntött, hogyha Tony Willander nem csúszik ki az utolsó fél órába, hogy egy kavicságyba, és nem jön vissza később.
Akkor lett volna esélyük.
Akkor igen, akkor megnyerhették volna. ott így másodpercek, érted?
Végül. Jó, de az, hogy tényleg a Ford, oké, akkor is, hogyha 4 autóval vagy 5 autóval jöttek ki, nem tudom hányan jöttek ki, meg hatalmas nagy programot építettek rá, meg rengeteget teszteltek, akkor is szerintem óriási teljesítmény az, hogy oda menni Le Mansba egy új autóval és megnyerni.
Ez biztos, és a 4 autóból 3 végig, nem lehet túlbecsülni. Is, csak annak váltó gondjai voltak, igen, már igen. Az elején a Müllerék.
Már ők tényleg nagyon komolyan vették a felkészülést, mert ezt a V6-os EcoBoostot ezt már évek óta nyisztörik.
Igen, de hát hányan vették már nagyon komolyan a felkészülést?
Amerikában például ott voltak, az elmúlt azt hiszem 4 évben ott voltak ezzel a motorral, igen. A Daytona 24 óráson, szóval azért
hát volt kilométer. Nem úgy jöttek oda, mint a Nissan tavaly.
Már
nagyon
jó, hát ez hülyeség volt nyilván.
Ja, a száguldó pénisz? A és most volt száguldó péló?
Nem volt
nem,
péló.
Nem, a Nissan ez most visszavonul.
Most nem volt Nissan egyáltalán.
Hát nem. LMP1-ben nem.
Pont arról beszélgettünk, hogy hát ők motorbeszállítóként nagyon erősen jelen vannak a kettes kategóriában.
Az LMP2-ben, igen. LMP2-ben
szinte, hát most mondhatni,
3 autó nem, mindenki más.
Mindenki más a Nissan motorral ment. De pont erről beszélgettünk, hogy milyen jó lenne, ha legalább a GT kategóriába vissza tudna jönni a Nissan, hogy legalább valamit ott csinálni. Mert hogy az LMP1-ben nem fognak tudni, az nyilvánvaló, amíg ilyen hülye koncepciókat próbálnak erőltetni.
Hát kérdés, hogy tényleg, hogy van-e akkora akarat, meg annyi pénz a cégcsoportnál, amit ebbe erre akarnak áldozni. Mert még akkor is, hogyha megveszed a jó embereket, meg a jó csapattal állsz össze, mint a Toyota az Orecával, akkor is azért ez még a Toyotának még mindig nem sikerült. Tehát japán gyártónak egyszer sikerült nyerni a Le Mansban.
De a Mazda nyert.
Egyszer mondom, egyszer nyert. Sikerült.
Meg majdnem beszélt egyszer a Nissannak az R390-essel.
És van itt ilyen, mint foci meccsek után, akkor van egy sajtótájékoztató, ahol az edző és egy-két játékos magyarázza a bizonyítványt? És hogy ott voltál?
Én nem voltam, hogy sajtótájékoztatók vannak persze, de
nem magyarázzák, nem nyilvánosak. 24 óra mindenki látja, igen. Hogy miről van szó.
Igazából még mindig nem tudjuk, hogy miből jött annak a szegény Toyotának.
Én azt olvastam, hogy turbó.
Igen, de azon nem megerősített. Semmi, tehát...
igen. De igazából elhinnéd, hogy
nincs akkor, hogy kiállnak a sajtó elé és magyaráznak?
Van egy szabvány sajtótájékoztató, és ennyi után ők...
Hát igazából azért 24 órás verseny alatt a közvetítés, tehát a közvetítésben sokszor behívnak pilótákat, meg
oda mennek tűz közeli embereket.
Hát tudom, csak hát lehetne egy értékelés, hogy jó napot kívánok, hát az volt, hogy az elején blablabla, bla, bla, a közepén, hát igen, ott egy kicsit izzott az a nem tudom micsoda, hát és a végén ez is az elfüstölt, és azért most már meg is öltük az illetékes mérnököt, ott szárad a teste a karón.
Nem tudsz ki itt hibáztatni.
Ez verseny közben vannak ezek a semmit mondó nyilatkozatok, hogy hát még hosszú a verseny, még sehol sem. Tartunk. Ezt még a 23. órában is elmondják, hogy hát még hosszú. Ez Le Mans, itt nem lehet megjósolni, hogy mi lesz.
De nem és igazuk lehet, van. És nem is tudsz hibáztatni senkit, hiszen ha 24 órán keresztül nyélen kell vezetnie a pilótának, a gépnek, benne van, hogy hibázhat a pilótának, a Jima is kicsúszott. Kit veszel elő, érted, hogyha mit én tudom, az a Dugattyú, ami trilliószor járt
lefel. Nem a Jima volt az, aki a Forma 1-ben is mindig kicsúszott?
De volt ő, de Katayama volt az, aki egyszer elindult forgalommal szemben. Szóval nem tudsz kit hibáztatni. Egyszerűen kit veszel elő? Azt a szerencsétlen? Hát basszus, az
idén nagyon vicces hibák voltak. Idén olyan hibák jöttek elő, az Audinak a turbó hiba, ami soha nem volt. A Porsche-nak vízpumpa hiba, ami soha nem volt. Az Audinak aztán meg a Ferrari-nak is tönkrement a rajtszám, vagy a pozíció kijelzője,
az Audi azon sokat vesztett.
És muszáj jeleznie az autónak, hogyha első, második, harmadik helyen van, itt van egy ilyen két lámpa, ami jelzi a pozíciót, és ha ezt tönkre megy, ki kell állod megjavítani.
Mint az indikárban, hogy ott van az oldalán valami szám.
Lehet, hogy nem is az, de tudom, hogy volt ilyen, hanem a maga a rendszám, rajtszám világítás.
Vagy a rajtszám világítás volt,
az valamilyen... És mind a két autónak emiatt ki kell jönni, és ugye úgy van, hogy a box utcába egyszerre két szerelő dolgozhat a kocsin, vagy cserélhet kereket. Bármi nagyobb kell, fel kell tenni halványra, és betolni a garázsba. És ezzel csomó időt vesztettek ilyen így banális van. Baromságokkal, amire azt mondod, hogy hát ezt nem hiszem el. Beszorult az ajtó, érted?
Ja igen, az ajtót nem tudták.
Le kellett szedni a zsanért, ki beszaladni egy másik ajtó és felrakni, de most ezért ki tudsz hibáztatni, hogy 23 óra után az úgy kicsit beszorul az ajtó.
De azért ilyen tapasztalt Lövisont a versenyzők azért más szemmel néznek már egy ilyen Le Mans, nem? Tehát hát hogy nagyon. Ti aztán tudjátok, mit jelent az, amikor megvirrad, amikor már belenyalunk a délelőttbe, amikor lassan ebédidő van.
Én elképzelni se tudom azt a fizikai megterhelést, amit nekik ott ki kell bírni. Valószínűleg többet alszanak, mint mi aludtunk Lövisontán, de iszonyú.
Hát az lehet. És ráadásul ugye nem robogón ülnek, tehát annyira nem kemény azért ott 350-nel végig
pörkölni. 58 lassabb autó között. Nagyon kemény lehet.
Persze.
Szerintem főleg mentálisan, hogy koncentrálni, rábírd magad, hogy bírjál koncentrálni. Érted? mert egy darabig megy magadtól, ott tudok én figyelni, de amikor már annyira fáradt vagy, hogy az meg oda kell figyelnem, mert nagyon gyorsan jön a szalagkorlát, meg jönnek a csíkok, meg a többiek.
Ha ti ilyen rendes Le Mans junkik vagytok, akkor néztetek időmérőt?
Néztem.
És hogy itt mennyire számít a rajtsorrendben? Azt gondolnám, hogy sem ennyit. Ugyanakkor viszont, ha meg 30 másodperc tud lenni 20 óra elteltével az autók között, akkor meg igenis, hogy számít.
Tudod, mi számított nagyon sokat most idén, ami nagyon érdekes volt, hogy körülbelül a verseny felénél volt a safety car szakaszokat, hogy hogyan taktikázott ki. A Toyota azzal tett szert nagyon nagy előnyre a végén, és azért gondolta mindenki azt már egy fél órával a vége előtt, hogy most már ezt zsebre tették, mert mit tudom én, 8 órával a vége előtt volt egy safety car szakasz, ahol ők kijöttek kereket cserélni, mert kiszámolták, hogy mostantól 14 körökkel akkor ki tudják húzni a végéig, úgyhogy jól jöjjön ki nekik a lépés. Ezzel 30 másodperces előnyt szedtek össze a Porsche-val szemben, mert a végén a Porsche-nak még 6 körrel a vége előtt ki kellett állnia, a Toyota pedig végig tudott menni biztonságosan még azzal a benzinnel. Tehát ők úgy taktikáztak 8 órával előtte, úgy számolták hogy ki a verseny végét, hogy nekik jól jöjjön ki a lépés, a Porsche-nak meg egyel többször kelljen kiállni, és ez 30 másodperc előny. Tehát ilyeneken múlik, sokkal inkább, mint a rajtsorrendben.
Ez is borulhat aztán bármin, szóval igazából tervezhet.
Persze.
De bármin borulhat. Nagyon-nagyon.
De ez döbbenetes taktika volt.
De miért
szerintem.
Volt safety car, volt baleset?
Igen, volt.
Meg törmeléket eltakarítani, meg igazából van olyan, hogy lassú zónák vannak, hogyha valahol takarítanak, nem küldik be mindjárt biztonsági autót, hanem leveszik a sebességet azon a szakaszon 60-ra vagy 80-ra. És az elején is szakadt az eső, safety car mögül volt rajta, amire még soha nem volt példa 1923 óta, mert annyira állt a víz a pályán, és azt hiszem 20 percig köröztek az autó mögött,
volt az több is,
amíg felszáradt, annyira a pályát tudnak rajta menni. De igazából a rajtsorrend nem számít, szinte semmit.
Na csak azért, mert a történelem során voltak ilyen spéci rajt feltalálások.
Hát régen számít.
Hogy a Stirling most sebességben hagyta, és úgy indított, hogy kuplung nélkül, hogy már az önindító motorral vágyszorogjon az autó pár métert, és
igen,
a többi,
úgy
és
volt,
a többi.
Stirling Mossnak úgy kellett hagyni, és ugye azért van a Porsche-ban a mai napig a baloldalon a gyújtáskapcsoló, pont Le Mans miatt, nem azért, ami az egyik autós műsorban azt mondta a műsorvezető, hogy nehogy az utas le tudja állítani a motort, nem kurva, nem azért van a baloldalon a gyújtáskapcsoló, hanem azért, hogy...
Hát azért, hogyha Magic Johnson ül melletted, ő le tudja állítani.
Pont Le Mans miatt. Hogy ahogy futsz oda az autóhoz, mielőtt még beülsz, már egyik kézzel fordítod a kulcsot, ülsz az ülésre, és már az önindító megmoccantotta a kocsit, beröffent, és tudta
nem indulni. A biztonsági miatt, hogy eredetileg nem kellett bekötni magad, és akkor páran meghaltak.
Na, én ezt a Le Mans-i rajtot tudom.
Én is a Le Mans-i verziót tudom.
És akkor, amikor még át kellett futni a pályán és beindulni, akkor még lehet, hogy számított valamit.
Nem, hogy bal kézzel indítasz, jobb kézzel csatolsz. Bár nem, mert az, hogy is
nem
van?
Volt még akkor biztonsági jövő ezekben az autókban.
És van ezekben ülés a jobb oldalon?
Helyet ki kell alakítani neki.
A LMP2-ben kell, azt hiszem, a LMP1-ben nem.
Egyben is van, azt hiszem, hogy valaminek kell lennie, de ülés nincs.
Nem, az egyben nincs, ott olyan szűk a kabin, ugye? Hogy ott csak egy ülés van középen.
Akkor lehet, hogy LMP2-ben van.
Régen ugye azért is kellett, régen három ülésesnek kellett lennie, azt hiszem, az autónak, mert a szerelő isnek is kellett, hogy helye legyen. És szerelővel mentek. Ez a 20-as években, amikor a Bugatti ment, akkor a szerelőnek is kellett egy hely az autóban. És akkor egyébként volt úgy, hogy két sofőrrel mentek végig például.
Nem,
egyedül is végig csinálva.
Aztán vezetett is, és hogy nagyon a végén esett.
A 23. órán elájult. Volt egy ilyesmi. Amikor együtt voltunk, akkor túrtuk ezeket a legendákat körülötte.
Legendatúrás közben találtatok bármilyen magyar vonatkozást?
Nem, én úgy tudom, hogy nem is volt magyar indulóm, és soha talán.
Nem, hát ugye itt találták fel a
pénzt. Legalább egy szerelő, vagy valami?
Hát szerelő biztos volt már.
Hát erről beszélgettünk, hogy igazából össze lehetne Magyarországon szedni egy olyan csapatot, vagy legalább egy embert, akinek lenne ott helye, mert van tapasztalata a hosszú távú versenyzéssel, csak nincs jelenleg idehaza olyan cég, aki nemzetközi szinten szeretne, vagy játszik bármilyen iparágban, MOL-on kívül.
De olyat csinálhatsz, hogy csak a Le Mans-on indulsz, és a versenysorozatban
persze,
nem?
Persze.
Csinálhatsz, hát igazából itt a GTE amatőr kategóriában nagyon sokan vannak, akik csak Le Mans-ban mennek, és ezért vannak is ilyen furcsa szabályok, hogy mit tudom én, 7%-on belül kell lenned, azt hiszem a polhoz képest, 15, vagy 10.
Igen. De hát őket is meghívják.
Hát vannak ugye a magánversenyzők, aztán vannak az aranyszintű versenyzők, meg
igen,
azt
igen,
hiszem,
de hogy
ez is az meg indulom... bronz, és meg van szabva, hogy melyiknek melyik csapatban mennyire
kell. Igen, de hogy úgy kapsz ugye a nevezési engedélyt, hogyha indulsz valamelyik sorozatban, és akkor van még valami plusz lehetőség.
Ferrari Challenge-be, vagy Porsche Superkupába, vagy valami ilyesmibe. Ja. De hát tök csomó ismert ember van. A Fabien Barthez, ugye neki van egy csapata a volt francia válogatott kapusnak. Patrick Dempsey, ő ugye amúgy nagyon ügyes autóversenyző, de most már csak csapattulajdonos évekig.
Az amerikai focista, már mint hogy futballfocista, úgy értem, hogy
a Barthez? Soccer.
Nem, a Patrick Dempsey.
Nem, ő a színész, a hollywoodi színész.
Patrick Dempsey. Van egy ilyen hollywoodi színész.
Nincs meg. Én csak a...
Patrick Dempsey, ő amerikai focista, aki sokáig Angliába járt.
Nem. Ő egy amerikai színész.
Dávid, te ismersz Patrick Dempsey-t?
Valami kórház sorozatban volt ő valami alapszerep, olyan Grace Clinic, vagy valami hasonló. Szóval nem egy ilyen, nem egy Brad Pitt, de...
Nem egy Brad Pitt kaliberű, de ellenben...
Na de várj, idén most ott volt Brad Pitt, úgyhogy Dávid, légy szíves, míg utána nézd, Patrick Dempsey-nek, légy szíves, mesélj az idei celeb felhozatalról. Próbáljuk egy kicsit ilyen társasági laposra venni, vagy életmód, vagy ilyen lifestyle magazinosan, hogy és akkor... Brad Pitt oda ment az új Best of Jackie-ében, ami igen, nagyon jó lát neki.
Új azós
papusban. Nagyon jó stílusa volt. Nagyon jó szemüvege volt, azt ajánlom majd neked, hogy csekkolt.
Milyen messziről láttad?
Érezted én nem láttam szagát? Sajnos. Nem. Bepróbáltam kijutni a rajtra, de végül nem tudtam, mert elfogytak a karszalagok. Úgyhogy én is csak a kijelzőn láttam. Brad Pitt volt, aki ugye a hivatalos indítója volt a futamnak. Annyi volt, hogy formálisan kapott egy francia zászlót a rajtnál, és akkor azt meglengedte, igen, és igen, azon indult el. Ott volt a Jason Statham. Ő is,
igen, Jason Statham, ő bentek volt az Audinál elég sokat.
Elég sokat, igen. Igen, akkor a Jackie Chan, mert ő neki azt mondom, az LMP2-ben van csapata. Igen, jól tudom, van egy hongkongi csapat. Igen. Ja, ott volt a Keanu Reeves.
De ő ott van, ő többször is ott volt. Most ilyen tök szakállás, meg ilyen
nagyon
csövesnek néz ki nagyon.
Azt hiszem ennyi, igen. Meg a Dempsey, aki oda ment még így.
Hát meg a jóisten tudja, kicsoda ki volt még ott.
Igen, de aki így nagyon sokat mocorgott a rajtnál, azok ők voltak így 5-6-an. Na, megtalálta közben a Robert a Dempsey-t.
Megtaláltam. Dempsey-t a Kakukk tojás Torch Song Trilogy című film színpadi verziójának meghallgatásán fedezték fel. Bla 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 bla. 21 évesen kapta első jelentősebb filmszerep. Ez a Boom Boom Kölyök című filmben Beverly D'Angelo mellett bérbarátnő állomáron. Vannak lányok, örömkölyök, szerelem albérletben. 91-ben Meyer Lenskyt alakított a négykezes géppisztolyra alias Mobsters című filmben. Willis Grace-ben első televíziós szerepe, majd még egyszer és újra Once and Again című sorozat, hát fogalmam sincs, de Emmy-díjra jelölték érte, Vasakaratú angyalok, zárójel Iron Jawed Angels. Ebben együtt játszott Hilary Swankel és Angelica Houstonnal, vagy Huston, nem tudom, hogy kell mondani, Ügyvédek című sorozat, ez csupa olyan, amit nem láttam. Maximum ugye a tévé újságban. Mindenütt nő, Reese Witherspoonnal, ilyen nyálfilmekben
szokott, nem? De amúgy egy végtelenül szimpatikus csáva, meg azt mondom, a Discovery-nek is csinált ő valami sorozatot.
Neki van egy versenyistálója, amit úgy hívnak,
ő versenyzett, hogy... is. Ő éveken át indult, és nem is rosszul.
Igen, és most is szerepel. A próban az erősebb.
Az erősebbi kategóriában.
Most Dávidnak igaza volt, most értem el odáig a Wikipédia, hogy a Grace Klinika.
Ő egy, azt hiszem, ez egy félig meddig Porsche által támogatott félgyári csapat. Nagyon jó fejcsá, hogy hát nem úgy néz már ki most, mint a fényképen. Ilyen...
A Statham pedig azért, bocsánat, csak a Statham azért volt ott, most már így beugrott, mert ő talán Discovery-nek csinálnak valami lemanos filmet, vagy valamit, és annak lesz olyan...
Istenem, Jason Statham egy karbonszárnyal fogja átszúrni a gaztolyotásokat, el nem tudom kérdezni.
Nem, narrátor lesz, azt hiszem, hogy valami, vagy csak a hangja.
Jason Statham narrátor, neki jó narrátor hangja van?
És nincs előttem így, vagy nincs meg.
Nem, de nagyon kemény a nézésért. Itt a nézésért szeretjük. Meg a felső testet. Hát ez narrátori szerepben mind a kettő nagyon jól érvényesül.
De Brad Pitt is azért volt ott, mert filmet csinálnak, nem?
Azt nem tudom, hogy csinál filmet is, mert azt
valami rémlik nekem.
Ő tényleg a formális rajtot indította.
De szerintem azért volt, mert meg is autóztatták egyébként az egy LMP2-es autóban.
Hát legalább üljem el benne.
Mert filmet csinálnak, igen. Mégpedig szerintem Brad Pitt lesz valami főhős, valamilyen...
Annak ideje Steve McQueen-nek még
úgy képzelem is, hogy Brad Pitt fogja játszani Steve McQueen, tehát ő az, aki eljátsza a színészt, akit nem engedtek versenyezni, mert a biztosítója nem engedte, bla bla bla, és utána megalázta Paul Newman, mert ő viszont el is indult, és tényleg második lett valamikor 70-valahányban.
McQueen is nyert Sebringi 12 órást, meg mindent. Szóval. De régen még ugye ez kellett hozzá, most már vigyük egy kört Brad Pitt-tel egy ilyen erős Audival, tudja meg mi a tempó, aztán el tudja játszani. De így el tudom képzelni Jason Statham-et, mint narrátort, hogy mikor lesz vége versennek? 2 óra múlva. Meg tudja satszolni? 2 óra múlva. 2 óra múlva tud satszolni. És akkor ez ilyen Jason Statham-esen ilyen.
Nem, akkor ilyen Guy Ritchie kellett volna még oda, és akkor teljesen blöfnek.
Nem, a Le Mans az nagyon-nagyon szuper ott lenni is, meg ha úgy figyeled az elejétől, akkor tényleg úgy meg tudja fogni az embert.
Én egyszer szeretnék felébredni ott az Unodier egyenes végén, a hálózsákomban.
Igen. Nagyon jó lenne egyszer csak úgy elmenni.
Hangára.
Igen. Pont igen. Azt mondtam a Dávidnak, hogy engem nagyon érdekelne ez a Le Mans, de nagyon visszatart az, hogy én már a Sziget Fesztiválban is azt utálom, hogy ez a tötymörgés, tudod, amikor beszorulsz egy tömegbe, és nem jutsz se ide, se oda, és ha akárhova menni kell, vagy busszal visznek, vagy...
Annyira nagy dzsihád nincs
az, hogy ide megyek, oda megyek. Hát azt mondom, hogy így a normális mozgás az szinte bicikli. Lehetetlen. Tehát...
A bicikli az nagyon
nyelv. De oda tudok biciklizni akármikor, akárhova.
Igazából Le Mans-nak a helyszínére elmenni azért, hogy a versenyt nézed, az tök fölösleges, mert sokkal kevesebbet látsz belőle, és sokkal kevesebbet, de egyetlen nem tud követni a versenyt általában, hogy ott vagy a helyszínen. Hát tehát én azt mondom, én azt szerettem, amikor kimész éjszaka annak, tehát annak a hangulata, hogy elmennek az autók, ahogy az emberek nézik, mert egyébként meg ott a központban az a nagy vursli, az óriás kerékkel, meg
a kell menni
egy csomó
este.
Bebaszott brittel ott támolyognak jobbra-balra. Tehát tényleg nem egy versenyrendezvény, nem egy ilyen zarándokhely hangulata van, hanem egy ilyen népünnepély.
De így este kimenni este a helyekre, leülni egy székre, sziszenteri egy sört, vagy enni egy jó kaját, tavaly ott tettünk valami tök egyszerű csumpőkáját.
Igazából sajnos nagyon messze vagy a történésektől. Ezért beszéltük Pistával, hogy Le Mans klasszikra kéne kimenni, mert ott be tudsz menni a boxba.
Most az a célom,
meg tudod nézni közelről az autókat, meg ilyesmi.
Nekem az a baj, hogy én ugye dolgozni mennék, tehát hogy így írnék róla, de egyszerűen nem látom, hogy mit írnék, hogy így kitalálnám, hogy hova megyek oda, de hogy ez annyira nem biztosított, hogy bárhova is oda jutok, ahova szeretnék, ahol meg érdekes dolgok vannak, tehát hogyha lenne egy haverom az X csapatban, egy szerelő, és ott tudnék sertepertélni, az jó lenne, de nincs.
Igen, én is azt mondtam,
ez meg lehetetlen.
Amikor jönnek a meghívások, én mindig azt kérdezem, hogy tudnak-e biztosítani legalább mondjuk egy órát, hogy ott legyen az ember a boxba, vagy hogy a box utcába be tudjál menni. Ami egyébként nagyon nem egyszerű, és nagyon-nagyon kevesen, tehát tűzálló ruha, sisak, meg minden kötelező, hogyha ott a box utcába akarsz újságíróként bemenni, de hogyha egy olyan lehetőség lenne, oda elmennék, de egyébként az igazság, hogy ezt a hangulatot tudod csak megfogni.
Nézd, én úgy gondolom, hogy azért vagyunk mi ez az újság, mert ettől függetlenül is meg tudjuk ezt úgy írni, hogy az embereket érdekeljen. Meg tudtuk tavaly csinálni, meg tudtuk idén csinálni, meg azelőtt is csinálni, meg mindig meg fogjuk tudni.
Nekem idén az volt a tervem amúgy, hogy elmegyek a kempingekbe, mert akkor ott milyen jó hangulat lesz majd éjjel a részek dánok között. Az érdekes, hogy tényleg a futam alatt már senki nincs a kempingben, vagy alszik. Mert ugye ez egy másfél hetes rendezvény, hogyha az elejétől kezdve nézzük.
Hát, már mindenki láttad azt a boros üvegből kirakott kerítést.
De mi tartott másfél hétig?
Hát az a szabad edzések, aztán az időmérő edzések.
Meg az egész városban ilyenkor ilyen fiesta van, tudod, le van zárva, rengeteg, a dánokból iszonyú mennyiség
igen,
van.
Igen, és az, hogy tényleg a futam napjára már annyira készen van mindenki, hogy ott már semmi buli nincs.
De várjál, a dánok miért vannak ott? Van híres dán
hát
automárka?
Hát a Tom Christensen az 9-szer nyert Le Mans-t, most már nem
indul. Visszavonult 2 éve, de még mindig vannak dánok így a GT-ben. De az tök érdekes volt, én idén azt néztem, hogy dánból rengeteg
volt. Svájci alig volt.
Svájci az senki pedig.
Hát a svájci gyógyegérért.
Pedig ugye csak azért, mert hogy...
Nem fog eljönni sátorozni.
Igen, de azt hiszem, hogy 5 svájci pilóta volt, aki így az LMP1-ben, szóval hogy nagyon nagy volt az esély, aztán végül nyertek is egyet.
De maga a párti az jó, tényleg azt látod, hogy valaki odajön egy méregdrága, ritka Lamborghinivel, leveri a sátrát, az kész, és akkor ott fekszik a kocsi mellett.
Tesla meg volt, minden
para. Igen, ezek csak autó.
Ami viszont volt para idén tavalyhoz képest, az, hogy sokkal szigorúbb volt a beengedés. Hát, volt egy kis terror para itt is, hogy hát belem kivetettek mindent a laptoptól kezdve.
350 ezer ember volt ott.
Hát igen, meg tudták oldani, bár azért a franciás szervezésben azért híresen nem a legjobbak, de idén sokkal nagyobb volt a para, és emiatt sokkal nehezebb volt mozogni megint csak. Az volt egy tömeg, és hogy még lassan is engedtek ki be.
De hát ahány rakétát és hangránátot idén EB meccsekre alsógatyában becsempésztek különböző emberek, hát szóval nehéz azért, nekik se könnyű. Bár mondjuk egy ilyen öngyilkos mellényt azért már nem tudsz alsógatjában talán becsempészni.
Hát figyelj, hogyha itt valaki nagy kárt akart volna csinálni, akkor nyilván a Drivers Parade alatt a városba, ahol ugye nincs biztonsági ellenőrzés, és ott van mindenki, mennek körbe a főtéren, önnek hozzák a versenyzőket. Szóval egy nagy fiesta az egész, de iszonyú hangulata van. És belegondolsz, hogy 1923 óta ez megy ott, tök jó. Rengeteget gyalogoltunk tavaly, meg úgy megismerted a közeget, ahol ez az egész történik, meg rengeteget. Voltak tényleg hibrid bringák idén?
Volt, idén most kihagytam, mert
de
ugye...
De nem ültél rá? Nem, most... Széttörte a seggünket ez a kemény gyerek, már a végén inkább álltunk rá, úgy tekertünk.
Várj, én oda megyek, Akkor kapok egy bringát?
Hát a Porsche kivisz, akkor ott vannak letámasztva ilyen újságírói bringák.
De a bringával bárhova oda tudok menni bármelyik kanyarhoz?
Nem, mert el fogsz tévedni.
Egyrészt eltévedsz, másrészt vannak kanyarok, amik sűrű erdőben vannak. Oda lehet menni, mert oda lehet. Mi
de egy földúton oda tekerek, vagy hogyan?
Az erdőn keresztül tekertünk mink is.
De az hány kilométer kb?
Hát mink 40-et tekertünk. Igen. 40-et tekertünk, több mint 20-at gyalogoltunk.
Mert tényleg az van, amit a Bandi is mondott, hogy ezek közutak, és hogy mivel nincs szervizhálózat a pálya mellett, mint mondjuk egy Hungaroringen, ahol a sajtó igen. tud mozogni, így azt kell, hogy elmész.
Mi is úgy mentünk, mozzunk, onnan jön a hang, menjünk arra, és igen. így elindultunk bele a sűrű, fegyves
erdőbe. De arra meg nem megy út, akkor mit én, ha igen. nincs biciklit, vagy...
Olyan víztoronynál bukkantunk ki egyszer, emlékszel, vagy miért tökön volt géppuska fészek, vagy mi a jó isten volt a domb tetején, hogy azt itt még soha nem jártam.
És... De nincs olyan opció, hogy kiviszel egy navit magaddal, vagy a telefonodra letöltöd a pályát és környékét,
segít,
és akkor
az segít.
De eddig nem csináltuk. Lehet, hogy jövőre hallítja.
Nálam volt térkép, és nem, figyelj, én alapvetően... busszal közlekedtem, és a busz az félig meddig az egy szolgáltatás. Tehát, hogyha igen, az abban, hogy túl kevés a busz, és túl sok az ember.
De... Igen, és ott az ember azért is, hogy legyen neted, ugye minden mobil netet leszív ilyenkor.
Igen, a média shuttle az ugye elvisz olyan helyekre, ahol van mondjuk fűület.
De nem, hát a közönségnek is van busz, én azzal közlekedtem.
De van a közönségnek is.
Ott tényleg órákat.
Arra órákat kell, pontosan. Én két órát álltam sorba.
Mi elindultunk gyalog inkább. Láttuk, hogy mekkora dzsihad van ott a buszra várva.
És ha mondjuk kiviszek magammal egy robogót, így utánfutón,
azzal a legnagyobb király.
Hát akkor menjünk úgy jövőre.
Király vagy.
Mert kivinném a kis... Mert engem ez az egy tart vissza, hogy nem akarok órákig sorbálni, mert közben egy a sztori elmegy előlem, azzal, hogy állok a sárban, egy busz megállóban, nem akarok órákig
állni. Az összes sztori el fog menni előled, mert nem tudsz... Tehát igazából a pálya mellé különböző kanyarokat meg tudsz nézni, de igazából amikor esemény van, biztos, hogy nem leszel ott, biztos, hogy nem fogsz tudni róla, maximum a rádióba bemondják, a Le Mans rádióba, a Box utcának pedig a közelébe se tudsz kerülni.
De mindenütt van hatalmas kivetítő, meg minden kis faszom, de tényleg ezt beszéltük Dáviddal, hogy itt egy robogóval a legnagyobb csász, mert már a biciklivel egy jelentős életmódjavulás volt, de az már mi hülyeségünk volt, hogy eltévedtünk, azt a végén az autópályán kötöttünk ki, de egy robogóval a legnagyobb
hát akkor kivisszük a jövőre a Berserkert, meg az ilyen kis robikámat.
Fú, de jó. Na, egy Le Mans klasszikra akarnánk.
Így van, megmondjuk a meghívónak, hogy azért, hogy oké, de lenne egy kis csomagunk még, amit azért szállítani igen. kéne a repülőn.
Kimegyünk autóval, hát...
Persze. Én a Le Mans klasszikra szeretnék klasszikra, kimenni.
Klasszikra kéne.
Az mikor van?
Az a, ha jól tudom, két évente van, és egy másik időpontban, mint a
ez
verseny.
Nem lesz jövőre, azt benéztem. Jövőre mert nem lesz. 2012-ben volt, hogy 2018-ban lesz legközelebb. Uh-huh.
És ott mennyire klasszikok mennek? Tehát OT-rendszámú, tehát minimum 30 év?
Ultra klasszikok is, meg pár éves,
ott ilyen 20 a teljes éves. Versenytörténelemből minden.
De 24 óráig megy egy ilyen őskövület
Nem. Ott ilyen 1-2 órás versenyek vannak.
De ott rakják el azt.
De éjszaka is?
Nem, nappali.
Nem, az csak nappali.
De nem gurulós, hanem rendes verseny, és mennek mind a süket. Szóval
igen, 550-es Porsche-val.
De azon még nem voltunk.
Nem. Nagyon szeretnénk kijutni.
Uh-huh. Egyébként egy Le Mans hány gumigarnitúrával tudják végignyomni ezt az 5500
kilométert? Hát a Michelin az 6000 gumit hozott. Az volt az egyik, a nagyobbik gumibeszállító volt, a Dunlop is, nem tudom mennyit hozott, a Michelin-től tudok egy ilyen statisztikát.
Hát igazából voltak idén...
De egy csapat hány garnitúra gumi nyomja végig a 24 órán?
Hát nézd, a legtöbb az volt, azt hiszem, három kiállást...
Négy szintet
tudnak végigmenni egy gumival a legjobbak, akik a legjobban spórolnak a gumival, ami egyébként döbbenetes mennyiségű verseny...
60x14 kilométer.
Igen.
Az nagyon sok.
Tehát ilyen 55 kör mondjuk.
Az nagyon sokszor, nagyon stapabírok a gumik, és az a döbbenetes, hogy,
52.
hogy az elején ugyanán gyorsan tud menni olyan tempót, mint a végén, hát amikor kijön. Igen. Nem kopik az a gumi. És
félelmetes egyébként, hogy milyen technika van. Én a fékbetétben azt nem hiszem el, hogy egy LMP1-es autó végig tud menni egy fékbetéttel ennyit, 24 órát. Mert a GT autókon szoktak cserélni tárcsát meg betétet, de az LMP1-eseken nem, és ez elképesztő egyébként, hogyha az ember már látott versenyfékbetétet, meg kicsit ment pályán, hát nekünk kimegyünk a Toyotával a Hungaroringre, akkor 20 kör alatt ledaráljuk a fékbetétet.
Bármilyen jó is az.
Nem, hát azért nem a bármilyen jó, de mondjuk 30 kör alatt tényleg egy jó fékbetét is elfogy a Hungaroringen, ők pedig 24 óráig mennek egy fékbetét.
Persze, és nyilván erre azt fogják majd bekommentelni.
De a hibridek, vagy a nem hibridek?
Mondani, hogy ezt fogják bekommentelni a trollok, de hát a hibrid az rekuperál, de nem, annyit nem tud rekuperálni, hogy 340-ről 60-ra.
De hát látod, tud.
De nem, az a fék technológia.
Valami csak lelassítja az autót.
Nem, maga a fék van nagyon kitalálva.
Így van. És van őrület, elképesztően nyugokat használnak. Hát a versenygumi is, amivel tudnak menni 50 kört, tehát Le Mans-ban, úristen.
Ami igazából utcai a java része, szóval más az aszfalt,
mint hát egy 13 kilométer egy kör, az rengeteg.
Igen.
De nagyon zseniális. Zseniális, meg a motorok, meg szóval ami ott tönkre megy, arra nem mondhatod azt, hogy most valakit hibáztassunk, hát basszus, hát azt ember nem bírja ki meg gép.
Jövőre melyikőtök vállalná, ha lehetne menni?
Szerintem bármelyikünk.
Én mennék.
Vállalná. Nekem, én szívesebben nézem otthonról, mert én kényelmes vagyok, és jobban tudok követni a versenyt.
Otthonról,
igen, tapasztalat nem, szerint.
Amit a Bandi mond tényleg, hogyha be lehetne menni a boxba tartósan, az, az egy nagyon nagy plusz. Mert így tulajdonképpen kevesebbet látsz, vagy tudsz, mint amit ott
érdekes volt, amikor a Peugeot kivitt, akkor én be tudtam oda menni. Hátulról, ott beszélgettem az NG-vel, meg a masszőrével, meg bent álltam a garázsban náluk, akkor még ment Aston Martinnal. De hát az nyilván ez 2010-ben volt, meg más volt ott, meg a Peugeot az otthon volt, meg olyan badge-eket adtak, hogy úgy néztem ki, mint egy karácsonyfa. Mindenhova bemehettél. De ja. Hát ennyi.
Beszéljünk a Lövisontáról. Pista vagy? Nem, még a hétvégi. Lesz egy múzeumok éjszakájánk.
Lesz egy múzeumok éjszakája rendezvény.
Szombat este.
Szombat este 7-től 10-ig. Attól
a Hung Expo-n.
A Hung Expo-n, de most már lehet, hogy 11-ig, mert beszereztünk egy nagy kivetítőt, meg egy vásznat, hogyha netalántan valaki a focit szeretné nézni, hogy a szombaton játszunk.
Megint, várjál, hát szerdán, tehát tegnap játszottunk a portugálokkal, és szombaton már...
Szombaton fogunk játszani megint, én úgy tudom, úgyhogy azért fel leszünk készülve erre is.
Sörsátor?
Nem kell, mert ugye passzásban vagyunk. A geste már ugye annyira nincs meleg. Nagyon érdekes autókat sikerült idén is összeszednünk, lesz kicsi is, nagy is, még biciklik is vannak, öregem, képzeld el, vintage Chapel, meg camping bringákat is hozunk.
Ki lehet próbálni?
Na-na.
Wow!
Hát figyelj, egy camping bicót, azt már mai fiatal nagyon nem lát egy eredeti gyári camping bicót. Ki lehet lesz őket próbálni, este 7-től várunk minden kedves érdeklődőt, se múzeumok és éjszakájás kárszalák, se semmi nem kell, teljesen ingyen van a parkolás, a belépés, a minden.
Mondjál azért pár autót, amivel lehet autózni. Már úgy értem, hogy amivel visznek.
Mindenki visz mindennel. Van 108-as Mercink, nagyon szép.
Ilyen a Reliant Robin.
A Reliant Robin, Delta HF Integrale.
Az tavaly is volt?
Az zseniális.
Az volt abban, hogy állandóan a Kugára kellett köröznöm, és alig tudtam pár az autót kipróbálni, de most majd behiénázom magam.
Figyelj, olyan váltója van, hogy sírsz. Mind egy Mazda MX-5-ösnek.
Én azt hittem, hogy abban csak a három kerék az érdekes, meg hogy mindjárt felborulsz, de a váltója is érdekes.
Zseniális.
De mi?
Olyat,
milyen motor van egyáltalán abban?
Mini.
Mit tudom én?
Mini talán, vagy valami ízé.
Na mindegy, szóval Reliant, Robin.
Reliant, nagy Merci, nyilván lesznek szoci autók, kétütemű Warburg, négyütemű Warburg, Lada, lesz egy PV544-es Volvo, éppen egy ilyen finom kis patinával, meg egy remek felniszettel.
Golf is lesz, nem?
Golf is lesz, kettes golfból lesz benzines is, meg érintetlen GTD is.
Mi az, hogy érjen? Hogy mondjuk, hogy gyári?
Teljesen gyári GTD, Delta HF Integrale, Skoda 110R, hogy ott a szocikat mondjam.
Milyen, valamilyen nagy amerikai tepsi is.
Lesz Chevelle, lesz V6-os automata Mustang, 66-os, 69-es, talán Camaro SS. Meg hát van autónk, bőven tűzoltó autónk van, nem is egy T1-es busz is van.
Katasztrófa Marciék hoznak valamit?
Katasztrófa Marciék hoznak, azt hiszem, egy nagyon szép Chapel tűzoltó autót. A Volán busz talán küld egy vintage buszt, úgyhogy jó.
Mondjuk az egy jó opció lenne, amit én a múltkor megkaptam, amikor forgattam, hogy egy kicsit oldhattam már, mint azzal a fecskendővel ott szörfözhettem, az ami döbbenetes, mikor rátolják a kraftot, és hát gyakorlatilag 40 fokban előre dőlhetsz, illetve muszáj is megkülönben hanyatt esnél a nyomástól. De hát ez sajnos nem lesz, bár lehet, hogy majd jövőre megbeszéljük.
Megbeszéljük, meglátjuk, hát és ugye lesz egy faluvégi farulás vasárnap, de ott már szerintem így is sokan leszünk, aki jön, az készüljön fel. Hogy...
És hát Lövisontára készül.
Hát ugye, mi ez az őrületes hát mozgolódás, ezért... amit nálatok van? Mindenhol alkatrészek vannak a szerkesztőségben.
Hát nem árulhatjuk el.
Hát ugye idén egy kicsit professzionálisabb alapokra helyeztük.
Hát azért valamit szivárogtassatok.
Helyeztük a hangsúlyt.
Ezt lekopintani úgyse lehet, ez most ugyanolyan, mintha most tudnátok, hogy a Porsche mivel készül, arra most úgyse tudod azt a fejlesztést elvégezni.
Nem áruljuk el a lényeg az, hogy abszolút a szabályok maximális betartása mellett. Aknázzuk ki a legjobban a lehetőségeket. Jó mondtam?
Hát tanultunk tavaly, de nem mondhatjuk el, hogy miből, de igazából nem biztos, hogy a verseny... Nem biztos, hogy sebességet kell...
Már miből. Figyelj, nem akarunk a másnak előnt adni, meg ötleteket.
Mert lekopintható dolgokat találtatok ki.
Igen. Olyan dolgokat találtunk, amik perceket hozhatnak a végeredményen.
Wow.
Bizony.
Hányadikak is lettetek tavaly?
9-10.
Amennyiből?
Valami ilyesmi.
24.
24.
Az se volt már, ez egy nagyon jó alapot.
Úgyhogy jó álltunk, sokáig a hatodik helyen voltunk.
Igen.
Ötödikek is voltunk, azt hiszem.
És elfüstölt valami?
Nem, elestünk többször.
Nem. Azután
nem, hülyék voltunk, mert na, ezt nem árulom el, de ezt talán el lehet mondani, hogy nem.
Azt már elárultuk a múltkor az akkumulátor. Az én hülyeségem volt. Én mondtam, hogy azért, hogyha már hülyék vagyunk, akkor legyünk annyira hülyék, hogy eljönjünk rá.
De most már szereztünk aksit is.
De igen.
Nem, a lényeg az, hogy nagyon, nagyon profik vagyunk, tényleg. Holnap megyünk az első közös csapatépítő tréningünkre Bandi garázsába.
Ahol ez nem csapat, ez motorépítő.
Motorépítő. A műszaki...
Félreértelmeztem.
Ez vannak ilyen felfogásbeli különbségek a csapatban azért.
Hát lesz lesör. Kész,
lesör. Lehet, ezek habitusából fakadóan.
Nem, a műszaki főmérnökünk az a Göbös doktor, úgyhogy most a Minarelli blogból meg a robogóból felkészül.
Aha, igen. Főleg mivel Hondával megyünk.
De ő Minarellit emlegetett. Mondtam is neki.
Direkt. Hát igen. Finom
írva. Hát ez nálunk egy ilyen régi belterjes
poén. Most gatyába rázzuk a Robest, mert vannak vele gondok, de meg lesz csinálva.
Na, még hát, több Polini alkatrész kerül bele.
Így van.
De csak a
lehetőségeken
nem, belül. Hát Polini azt elárulhatjuk, hogy Polini szíjat és Polini fékbetétet vásároltunk, ami mind gyári, csak jó minőségű.
Figyelj, ott tartunk, amúgy lehet, hogy röhögni fogsz rajta, hogy a jó fogáson igen. Már lövisontára árulnak csalós kipufogót, így. Bent, fent van.
Mennyiért?
Címbe. Lövisont a csalós kipufogó a jó fogáson, úgyhogy...
Ez brand.
Ez brand, de ők még nem tudják, hogy nagyon komolyan rámegyünk idén arra, hogy senki ne trükközön. Egyrészt mert szennyeság, másrészt meg kurvára nem erről kéne ott szóljon. De...
Hanem találjanak fel olyan dolgokat, mint ti.
Ez semmi, egy kis gondolkodáson utána lehet járni mindennek, amit mi kitaláltunk, de annyit mondhatok, hogy idén nem csak annyiból fog állni a gépátvétel, hogy egy maximálisan profin képzett robogókhoz nagyon jó értő ember megnézi, hanem egy kicsit alaposabbak is leszünk, úgyhogy nem érdemes csalni.
Már mennyivel lesz alaposabb?
Nem mondhatjuk el.
Nem az, hogy nem érdemes, nem lehet csalni.
Nem lehet csalni. Tényleg rá fogunk jönni, és szerintem, ha valakinek azt mondod, hogy figyelj, te csalsz, menjél haza, akkor a többi csapat is azt
mondja. De ne is ez legyen egyébként a szellemiséggel verseny.
Ez nem erről szól.
De azért azt beled szedni előtte, mint a Sarapova?
Be.
Valami nem tudom én, valami immunerősítő orvosság. Vagy nem
de hát ugye az idei Le Mans is mutatja, hogy 24 órán át tart a verseny, úgyhogy még hát csalsz is, meg akkor se garancia semmire.
Na jó, köszönjük, akkor hát jó szurkolás mástérre nem kívánunk, hiszen a műsort szerdán vettük fel, és csütörtökön lesz letéltető, és akkor a szurkolás már oda van, de szombat
tippeljünk estére... Tippeljünk eredményt legalább.
Hát azt se tudjuk, kivel játszunk szombaton.
De nem, most a szerdai meccsre.
A portugálokra? Aha. A tegnapira, ami tegnap volt? Szerintem megveretjük a portugálokat.
Mi van?
Ne, eredményt mond, tippeljél.
Eredményt nem tudok mondani, de szerintem az X az minimum, és simán meg lehet őket csípni, én most nagyon úgy érzem.
Én egy 2-0-ás vereséget mondanék.
Én is. Pont Dave, ezt akartam mondani.
Én el tudom képzelni, hogy nyerünk 2-1-re.
Úgy legyen.
Egybe van a csapat. Storkmester összerakta. Csodálatos dolgok ezek. Jó, akkor a többiekkel viszont szombaton találkozunk a múzeumok éjszakán, ott röhöghetnek ki majd engem is a tippemért. A viszontlátásra.